Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Leó pápa a politikusoknak. Szolgálják a közjót, támogassák a vallásszabadságot, válaszoljanak a mesterséges intelligencia kihívásaira. 14. Leó beszéde Palestrina születésének 500. évfordulójára. A polifon zene egység a különbözőségben. Interjú Nemes Gábor történésszel, a fraknói jubileumi emlékkönyv társszerzőjével, Lukcsics József pap történészről, fraknói Vilmos munkatársáról. Leó pápa a politikusoknak. Szolgálják a közjót, támogassák a vallásszabadságot, válaszoljanak a mesterséges intelligencia kihívásaira. Szombaton délelőtt találkozott 68 ország országgyűlési képviselőjével 14. Leó pápa a politikusok jubileuma alkalmából. A Szent Atya örömmel köszöntötte az Interparlamentáris Unió találkozójának résztvevőit a politikusok szentévi audienciáján, amelyre 68 országból érkeztek küldöttségek. A magyar országgyűlési delegációt Bartos Mónika képviselő, az IPU, Interparlamentáris Unió magyar csoportjának első alelnöke vezeti, tagjai Hiller István, a magyar IPU csoport tagja, valamint Sonfainé Ádám Katalin, az országgyűlés IPU irodájának vezetője.
Politics has rightly been defined as the highest form of charity, quoting Pope Pius XI.
A politikai tevékenységet 11. Pius joggal nevezte a szeretet legmagasabb formájának. A társadalom és a közjó szolgálata ugyanis a keresztény szeretet cselekedeteként tűnik fel előttünk, ami sosem elméleti, hanem mindig arról tanúskodik, hogy Isten cselekszik az ember érdekében. Leó pápa három fő gondolatot bízott a politikusokra: a közjó szolgálatát, a vallásszabadság biztosítását és a mesterséges intelligencia adta kihívások kezelését.
The first concerns your responsibility to promote and protect, independent of any special interest, the good of the community, the common good.
Az elsődleges feladatuk a közösség javának előmozdítása és védelme, különösen a gyengébbek és a kirekesztettek megóvása. 13. Leót idézve a pápa rámutatott, hogy meg kell haladni azt az elfogadhatatlan aránytalanságot, amit az okoz, hogy kevesek óriási gazdagságot birtokolnak, még ezzel szemben nagyon sokan szegénységben élnek. Ezek az állandósult igazságtalan helyzetek könnyen torkolnak erőszakba, majd háborúba. A jó politika viszont az erőforrások igazságos elosztásával hatékonyan szolgálhatja a harmóniát és a békét, mind társadalmi szinten, mind nemzetközi viszonylatban.
My second reflection has to do with religious freedom and interreligious dialogue.
A másik fontos szempont a vallásszabadság és a vallásközi párbeszéd. Ezen a téren is sokat tehet a politika, elősegítve a feltételeket ahhoz, hogy ténylegesen megvalósuljon a vallásszabadság, és egy tiszteletteljes és építő találkozás alakuljon ki a különféle vallási közösségek között. Az Istenben való hit és az abból következő pozitív értékek egyéni és közösségi szinten is a jó és az igazság óriási forrásai, állapította meg Leó pápa. A természeti törvény lehet a közös nevező, melyet egyetemesen és mindenkorban elismertek, és ami irányt mutathat a törvényhozásban és a politikai intézkedésekben egyaránt. Különösen igaz ez a kényes etikai kérdésekre. Az 1948-ban jóváhagyott Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata ma is időszerű, és segít az emberi szemét a középpontba állítani a maga elidegeníthetetlen méltóságával.
Are now facing a major challenge in the form of artificial intelligence.
A harmadik fontos kérdés a mesterséges intelligencia jelentette kihívások megfelelő kezelése a politikában, úgy, hogy valóban segítség legyen a társadalomnak, de ne sértse meg az emberi személy identitását és méltóságát, alapvető szabadságát. Maradjon mindig eszköz az ember javára, ahelyett, hogy csökkentené vagy legyőzné az ember fontosságát. Nagy figyelmet, előrelátó gondolkodást igényel ez a politikusoktól, egészséges, igazságos és biztonságos életstílus kidolgozását, különösen a fiatal generációk számára. A személyes élet sokkal több, mint egy algoritmus, és a szociális kapcsolatokhoz humán térre van szükség, nem elegendő a képernyő. Bár sok millió adat tárolására képesek a gépek, és néhány másodperc alatt sok kérdésre tudnak válaszolni, a mesterséges intelligencia csak statikus memóriával rendelkezik. Az ember memóriája ezzel szemben kreatív, dinamikus, alkotóképes, egyesíteni tudja a múltat, a jelent és a jövőt, értelmet keresve, figyelembe véve az etikai és egzisztenciális vetületet is.
During the jubilee of the year 2000, Saint John Paul II indicated...
Szent II. János Pál a 2000-es szentév alkalmával a politikusok elé védőszentjük Mórus Szent Tamás példáját állította. Ő ugyanis éppen hitéből fakadóan maradt hűséges állampolgári felelősségéhez, szolgálta tökéletesen az államot. A politikát pedig nem foglalkozásnak tekintette, hanem küldetésnek arra, hogy növekedjen az igazság és a jó keresésében. A szabadság vértanúja és a lelkiismeret bajnoka ihlesse a politikusok lépteit, fohászkodott végül 14. Leó pápa.
Leó pápa Pierluigi Palestina születésének 500. évfordulójára. A polifon zene egység a különbözőségben. A Domenico Bartolucci alapítvány szervezésében június 18-án kedden este tartották 14. Leó pápa jelenlétében az apostoli palota királyi termében az ünnepi találkozót az 500 éve született Pierluigi Palestina zeneszerző és muzsikus emlékére. Az alapítvány kórusa az egyházi zene fejedelmének Missa Pápi Marcelli művét énekelte, ami után Leó pápa megjegyezte, hogy most a legjobb lenne hallgatni és nem beszélni. Leó pápa az ünnepi esten szeretettel üdvözölte az őt köszöntő Dominik Mamberti bíborost és Raffaella Petrini nővért, a vatikáni kormányzóság elnökét. Kifejezése juttatta, hogy örömmel vesz részt a találkozón, amelyen szavakkal és zenében ünneplik a Bartolucci Alapítvány által támogatott estét, amelyen bemutatják a Vatikáni Posta által a Pierluigi Palestrina zeneszerző születésének 500. évfordulója alkalmával megjelentetett új vatikáni bélyegeket. Giovanni Pierluigi da Palestrina az egyháztörténelem azon zeneszerzőinek egyike, aki a leginkább hozzájárult az egyházi zene népszerűsítéséhez az ellenreformáció kényes és izgalmas összefüggésében, Isten dicsőségére és a hívek megszentelésére és épülésére, idézett a Szent Atya 10. Szent Pius pápa 1903-ban közzétett motu propriójából. A mester ünnepélyes és szigorú, a Gregorián ének által inspirált kompozíciói szorosan egyesítik a zenét és a liturgiát, ahogy a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium konstitúciója tanítja, ezért a szent zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez. Bensőségesebben fejezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat. Maga a polifónia ráadásul olyan zenei forma, folytatta Leó pápa, amely az imádság és a keresztényelet számára is jelentőséggel bír. Mindenek előtt ugyanis a szent szöveg inspirálja, amelyet illő dallammal kíván felöltöztetni, hogy jobban eljusson a hívek értelméhez. Ráadásul ezt a célt úgy éri el, hogy a szavakat több hangra bízza, amelyek mindegyike a maga eredeti módján változatos és egymás kiegészítő dallam és harmónia mozgásokkal ismétli azokat. végül mindent harmonizál, köszönhetően annak az ügyességnek, amellyel a zeneszerző a dallamokat az ellenpont szabályai tiszteletben tartva fejleszti és szövi egymásba, egymás visszhangjává teszi őket, néha disszonanciákat is létrehozva, amelyek aztán új akkordokban találnak feloldást. Ennek a dinamikus egységnek a sokféleségében, amely a Szentlélek vezetése alatti közös hitbeli útunk metaforája, jelképe, az a hatása, hogy a hallgatót hozzásegíti ahhoz, hogy egyre mélyebben belemerüljön a szavak által kifejezett misztériumba, és adott esetben válaszolni tudjon a responsóriumokkal, vagy az in alternatim váltó énekekkel. Éppen a formai és tartalmi gazdagság miatt a római polifonikus hagyomány, amellett, hogy hatalmas művészeti és lelkiségi örökséget hagyott ránk, a zene területén ma is olyan hivatkozási pont, amelyre, bár megfelelő kiigazításokkal, a szent és liturgikus zeneszerzésben is érdemes odafigyelni, hogy az éneken keresztül a hívek teljes mértékben, tudatosan és aktívan részt vehessenek a liturgiában, tanít ismét a Sacrosanctum Concilium konstitúció, a hang, az elme és a szív mély bevonásával. Mindezekre par excellence kiváltképpen is példa a Missa Papi Marcelli, a Marcellus pápa miséje, valamint a felejthetetlen Domenico Bartolucci bíboros, illusztris zeneszerző, és közel 50 éven át a pápai Sixtusi kápolna kórus igazgatója által ránk hagyott értékes kompozíciós repertoár. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Nemes Gábor történészt, aki a Fraknói Kutatócsoportnak a munkatársa, és aki a Tusor Péter által már bemutatott könyv egyik társ szerzője, és az ő sajátos szakterülete, amelyben szakemberré vált Lukcsics József magyar pap történésznek műve, amivel magyar történetírást szolgálta. Arra kérlek, kedves Gábor, mutasd be nekünk azt a szemét, akiről te írtál egy szép hosszú fejezetet ebben a könyvben.
Kis előzményként hadd mondjam el, hogy Fraknói Vilmos egy 4 vaskos kötetből álló veszprémi házmegye történetet, Monumenta Romana Episcopatus Veszprémiensis című okmánytárat szeretett volna készíteni, és ehhez nyerte el Hornik Károly veszprémi püspöknek támogatását. Fraknói magányos harcos volt sokáig, de ő is észrevette, hogy bizony kellenek segítők. Ne felejtsük el, Rómában ekkor alakulnak a nagy intézetek, francia-német intézet, és ezért Fraknói is az intézményesülés útjára kívánt lépni, de ez ugye munkatársak, segítők kellettek. Egyetemen nem tanított, így egyetemi tanítványai nem voltak, és Hornik Károly ajánlott neki egy fiatal, tehetséges fiút, ő volt Lukcsics József, akit Veszprémi egyházmegyés pap volt, igen, Somló mellett Kertán született Lukcsics, és érdekes módon egyik testvére pap lett, a másik testvére pedig történész, tehát tényleg egy...
És ő mind a kettőt csinálta.
És mind a kettőt csinált. Ő volt a legidősebb. Igen. És Hornik Károly Fraknóit kivitte kocsikázni, és beültette Fraknói mellé Lukcsics Józsefet, aki kocsikázás közben levizsgáztatta, és így döntött el, hogy ez a fiatal tehetséges fiú, aki akkor egyébként pápán volt káplán, ő kiutazik Rómába, és Fraknóinak a segítségére lesz.
Hol végzett és hol szerzett tudományos ismereteket Lukcsics József?
A központi szemináriumban is tanult, és doktorátusát pedig a bécsi Pázmáneumban végezte el.
Tehát akkor volt nemzetközi kilátása.
Nemzetközi kilátási voltak, és érdekes, hogy ókeresztény régészettel foglalkozott, és ókeresztény szerzők első századi vértanú aktákkal foglalkozott, kiválódott latinul, olaszul, és így eshetett a választása tulajdonképpen Fraknóinak rá, illetve azért is, mert egy elképesztő, szorgalmas, lelkes fiatal papról volt szó, akkor elment pápáról, mindenki nagyon sajnálta, hogy jó káplányukat elveszítették, de sok sikert kívántak neki a itáliai tartózkodásához. És azt kell mondjam, hogy Fraknóinak bevált a választása, harmadik, negyedik kötetét ennek a veszprémi egyházmegye római történeti okmánytárának már nagyrészt Lukcsics csinálta. Fraknói közben tudott dolgozni, ugye ekkor könyvei jelentek meg.
Lehet azt tudni, hogy milyen volt kettejük munkakapcsolata?
Fönnmaradtak levelek, az első korai levelek még kimért hivatalos hangvételűek, és később megjelenik egyfajta egy ilyen atyai gondoskodás, tanár, tanítvány viszony, és életük vége felé már pedig mint barátok leveleztek.
Nagyon szép út. Mi lett az a sajátos területe hát akkor a kezdeti ókeresztény tolományok után, amit olyan szépen tudott végezni Lukcsics József atya?
A Veszprém egyházmegyével kapcsolatos 15-16. századi forrásokat gyűjtötte össze Lukcsics, ez volt az egyik.
Ez a kutatás fölöleli Veszprémi egyházmegye egész
történet. Ez egész középkori történet, tehát a középkor 1526-tal a középkor hagyományos végével zárul ez a kötet. A vatikáni levéltár szinte minden részét föltárta, hogy minél színesebb képet kaphassunk a Veszprém egyházmegye történetéről, de ami legfontosabb, hogy az apostoli kamarának a levéltárát nézte át, Lukcsics két éven keresztül bújta ezeket a köteteket.
Amit mit tudott előbányászni, hasznosat?
Egyrészt mutatta, hogy mondjuk a pápai tizedszedők milyen összegeket tudtak szedni Magyarországról. Ugye a fontos tudni, hogy amikor egy középkorban egy püspök vagy érsek elnyerte egyházmegyét, akkor adót kellett fizetni, szervíciumot a pápának, és ezeket is nagy ilyen könyvekbe vezették. Ezek azért fontosak a mi számunkra, mert pontosan tudjuk, hogy ha az illető befizette az úgynevezett szervíciumot, akkor tudjuk, hogy őt akkor nevezte ki a pápa püspökké. Tehát a pontos képet akarunk arról alkotni, hogy a középkori püspökök mettől meddig töltötték be az egyházi szolgálatukat, akkor ezek az adókönyvek, ezek nagyon fontosak. És Lukcsics József ezeket nézte át.
Most így, majdnem 100 évvel az ő munkássága után, hogyan értékelhető mindez, amit ő szakmai szempontból? És ő, aki forrásokat használt, hogy lássa a régebbi egyházmegyei történelmi összefüggéseket, ma mennyire forrás az ő munkája számotokra, mai történészek számára?
Először is a kollégáimmal ezt a Veszprém egyházmegye római történeti okmánytárát mind a mai napig használjuk, megbízható jó kiadás latin pillológiai szempontból is. Apostoli kamarában végzett gyűjtéséhez pedig nekem is van egy kis tálam. A kézirat, amely az ő életében nem jelent meg, a fraktói kutatócsoport jelentette meg Collectanea sorozatában, két vaskos kötetben, jó magam is részt vettem ezben, több más kollégámmal együtt, és ott is azt tapasztaltuk, hogy alapos volt, lelkismeretes volt, pontos volt, és sajnálom, hogy nem érhette meg ennek a nagy munkának a végét. Ő később egyházi szolgálatba lépett, veszprémi kanonok is lett, és sajnos nagyon fiatalon hunyt el a 30-as évek végén, és így nem érhette meg, de ha föntről figyel minket, akkor biztos, hogy látja, hogy ez a két vaskos kötet, ami most a vatikáni levéltár könyvtárában megtalálható, akkor biztos, hogy elégedett a munkájával.
Még egy személyes kérdés. Ugye történész bizonyos objektivitással néz adatokat, meg könyveket, dokumentumokat, és mégis ott azért konkrét személyek szerepelnek. Meg lehet szeretni egy ilyen embert, akinek a leírt hagyatékát olvasod és kutatod, nem csak forrás, hanem eleven emberi kapcsolatba is lehet kerülni vele éppen személyesen, mából kiindulva a tegnapi Lukcsics József fele?
Én úgy gondolom, hogy igen. Szerintem azért is jó ilyen közeli kapcsolatba kerülni, hiszen ugye nincs mindenről forrásunk. Sokszor úgy áll össze egy életrajz, hogyha belehelyezkedünk az adott személynek a gondolkodás módjába, és ki tudjuk egészíteni, árnyalni tudjuk azokat a képeket.
Tehát ez a benső kongenialitás segít a történeti kutatásban?
Úgy gondolom, hogy igen. Igen, és gondoljunk csak mondjuk az olvasóra is. Egy olvasó is jobban szeret olvasni egy olyan írás, olyan munkát, aki közelebb hozza a témát, és jó, hogyha érzi az olvasó is, hogy a történész szereti a témáját.
Kedves Gábor, köszönöm, hogy megkocsikáztattál bennünket, és közelebb hoztad számunkra Lukcsics József történész pap atya munkáját. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Nemes Gábor történésszel Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Hírpercek.